Érdekérvényesítés,
lakossági akaratok,
társadalmi nyomás,
közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban, az FM 98-on.
Jó estét kívánunk a házigazdák, Sajn Mátyás és Péterfi Ferenc. A mai nap, a mai este egy érdekes, talán sokak által már, vagy reméljük sokak által már ismert kezdeményezésnek egy kicsit a hátterét szeretnénk megismerni, a Fortepán. Biztos sokan találkoztak ezzel a mozgalommal, gyűjtő szájtal, nem is tudom, hogy pontosan minek lehetne nevezni ezt. Vendégünk Török András, aki az egyik kulcs ember ennek a programnak. A Fortepánról hogy lehet összefoglalni néhány mondatban, András, hogy mi ez?
Üdvözlöm a hallgatókat, és szeretném rögtön leszögezni, hogy én semmiképp sem vagyok a kulcsember Fortepánban, mert az Tamási Miklós, aki az alapító és a főszerkesztő, de ő egy introvertált ember, és most is éppen otthon rendezgeti a fotókat, és szkennel, és nagyon gyakran engem küld, hogy beszéljek róla magyarul, angolul, bárhol konferencián. Úgyhogy Tamási Miklós gondolatait próbálom részben tolmácsolni, illetve részben elmondani, hogy én hogy látom. Én úgy látom, hogy ez egy magánhobbiból lassanként egy nemzeti ügyé lett, ami fantasztikus eredményeket produkált. 2010. augusztus 20-án indult el ez a szájt, akkor már egy éve foglalkoztak. Két barát, Tamási Miklós és gimnáziumi barátja Szepesi Miklós, sok éven át együtt lomtalanítottak, és nem bírták otthagyni a film.
Nem kifele, hanem befele.
Igen. Tehát járták a várost, és a kidobott, főleg film negatívokat, amit senki nem vitt el, nem volt semmilyen értéke, azokat ők felszedegették, és hát egy olyan 20-25 ezer képük lehetett, azt megnézték, fogalmuk se volt általában, hogy mi van a negatívokon, de olyan körülbelül 5000 képet kiválasztottak, és amikor már nagyon egyszerű lett házilagosan, vagy viszonylag házilagosan honlapot készíteni, akkor arra gondoltak, hogy ezt megpróbálják időrendbe tenni, ezt az 5000 képet, azt föltették egy honlapra, és akkor várták, hogy most mi fog történni. Azt megírták a mellette levő közleménybe, hogy nem tudják, hogy mi van rajta, ezek nem kereshetők, de hogy kezdjen mindenki azt, amit akar ezzel a dolgokkal. Na most egy éven belül hatalmas, robbanásszerű sikert aratott, és tulajdonképpen az internetes világ rákényszerítette a honlap gazdáit, hogy kereshetővé tegyék. Rengetegen felajánlottak képeket, és hát most már majdnem 100 000 kép van rajta, és még hát több tízezer vár megjelenésre, és hát egy nagyon fontos intézmény lett, és alapvetően befolyásolta a múltról alkotott véleményét, főleg a fiataloknak is. Tulajdonképpen egy kicsit ahhoz lehet hasonlítani, mint a Rádai Mihály ért el a 70-es évek végén.
Igen, a városvédő.
A városvédő dróga, hogy a régi az klassz. Uh-huh. Az nem, és tulajdonképpen ebben a mobiltelefonos őrületben és digitális forradalom utáni félig keserű ébredésben a Fortepán azt tudja elérni, hogy a múlt a szexi dolog, és hogy érdemes vele törődni, érdemes kutakodni, érdemes a családi szekrényeket fölforgatni, mert csodálatos kincseket lehet találni.
Sikerhez nyilván hozzájárul az a nem elhanyagolható tényező is, hogy bárki szabadon felhasználhatja ingyen ezeket a képeket.
Így van.
És gondolok arra, hogy nagyon sok újság él ezzel a lehetőséggel, és használja. Ugye
így van. Ez egy kulcs dolog kezdettől fogva.
Szepesi Ákos, ez nem egy melléktermék, hanem ez a fő cél.
Ez a fő cél, valóban. Szepesi Ákos aztán kiszállt, és ő nem foglalkozik ezzel, mint alapító atyának. Tiszteljük a hozzáadott értékét, de Miklós egyedül csinálta, és ő kezdettől fogva azt gondolta, hogy ezek a képek nem az övéi, hanem ez közkincs, tehát ő is találta úgy az utcán, és azóta is szigorúan ragaszkodik ahhoz, hogy ennek örökre ingyenesnek kell lennie. Lehetne számos megoldást találni, hogy aki egyet tölt le, az ingyen van, aki százat tölt le, az fizet, vagy aki cég, akkor az is fizet, vagy aki pénzért akarja árulni, az is fizet. De Miklós úgy döntött, hogy sokkal egyszerűbb, ha tökéletesen ingyen, és van egy ilyen nemzetközi mozgalom, a CC mozgalom, Creative Commons mozgalom, annak van ilyen fokozatai, és a hármas mellett tettük le a voksot. Az azt jelenti, hogy úgy mondják angolul, hogy name it and use it. Tehát nevezd meg és használd fel, de nem kell se engedély, se nem kell fizetni semmit. Az ingyenesség totális. Tehát bármire lehet használni, nem csak tankönyvbe, vagy nem csak non-profit célra, for-profit célra is, ha valaki használni, akkor nyugodtan tegye meg. Örülünk, hogyha értesít minket, vagy nem akarják elhinni a cégek.
Egyébként szabad nem felejtsd, de hogy gyakran, ami ingyen van, az egy leértékelődéshez szokott vezetni, és ebben a dologban egy fordított jelenséget tapasztalunk.
Mi magunk is nagyon csodálkozunk. Tulajdonképpen ez biztosítja az jelentkező ajándékozók állandó folyamát. Tehát ha valaki talál egy doboznyi negatívot a padláson, akkor a Nemzeti Múzeumnak csodálatos történeti fotótáron oda is bemehetne, de oda a legritkább esetben mennek be. A közbizalom tulajdonképpen nincs meg a magyar közgyűjteményeknek.
Általában az intézmények iránt.
Bár nagyszerű intézményeink is vannak, de mégse. A Fortepán iránt viszont fantasztikus a bizalom, és részben azért, mert tudják, hogy ez örökre ingyenes lett. Tehát senki nem fog... Nincsen értéke egyébként a fotónegatívoknak, egész kivételes esetektől eltekintve. Tehát ők megpróbálhatnák ezt eladni, nem fog sikerülni. Meg se tudják nagyon nézni, hogy mi van rajta. És akkor azt mondják, hát akkor itt vannak ezek a kedves fiúk, akik annyit dolgoznak ezen teljesen ingyen, hát akkor odaadjuk nekik. És hát több száz ilyen család van, hogyha egy kicsit lejjebb mennek a címlapon, azt nem mindenki tudja, akkor ott vannak az adományozók, 400-500 intézmény,
igen,
család.
Iszonyú mennyiségű, itt én közben bekapcsoltam, hogy kontrollál, vagy hogy érzékeljem,
amiről. És hát találunk ösztön neves fotóművészeket, vagy fotóriportereket.
Így van, mindjárt elmondom, hogy fejlődött.
Most Urbán Tavás neve
jutott eszembe, de... Hogy fejlődött az eszme. Minden esetre bármelyik névre ott azon a listán rá lehet klikkelni, és akkor csak azok a képek nézegethetők végig, egy-egy adományozók, néha 3 képet adott, néha 1000 képet. Még egy nagyon fontos dolgot nem mondtam, pedig ez nagyon fontos, ez egy válogatott archívum. Tehát ez egy ingyenes, válogatott online
az archívum. Az egy felelősségteljes dolog a döntést meghozni.
Így van, és ez nem egy demokratikus. Tehát egy körülbelül 10 vagyunk abban a csapatban, akik minden nap dolgozunk ezzel valamennyit. Ugye Miklós már 2,5 éve főállásban ezt csinálja, tehát ő ott hagyta nagyon jól fizető, nagyon klassz állását. A Nyílt Társadalom Alapítvány archívumának volt programigazgatója, 13 éven át azt hiszem, és egy napról a másikra felállt, azt mondta, hogy ő nem bírja csak éjjel csinálni a Fortepánt, hogy nappal is azt akarja, és akkor már a mi kis szervezetünk volt az adminisztratív gazdája a Fortepánnak, mert behúzódott a Sumarcium nevű alapítvány alá, és hát akkor attól kezdve nekünk kellett összeszedni az ő bérére való pénzt, ami ilyet eleinte nehéz volt, most már biztosítva van egy évre előre a sorsa.
Azt hadd kérdezem, ilyen technikai kérdés, hogy amivel ti kapcsolatba kerültek, tehát amit elküld valaki, az mondjuk egy papírkép, vagy a negatív kell, vagy
mind a kettő? Mind a kettő, mert 3 fajta dolgot szoktak felállni, papírképet, negatívot, vagy diapozitívot. Iszonyú mennyiségű diapozitívot ajánlanak föl, és azokat nem nagyon fogadjuk el, csak 1960 előtti diapozitívokat fogadunk el, mert hát ennek sok oka van, nem bírjuk feldolgozni, nagyon nehézkes, szét kell szedni őket egyenként, tehát nincs annyi élő erőm. Papírképet is kapunk, de legjobban a negatívokat szeretjük, mert onnan tudnak a legnagyobb kincsek előkerülni, és arról lehet a legélesebb, legszebb nagy szkenneléseket csinálni. Most mi nagyon nagy felbontásban szkenneljük a képeket, tehát hogyha az ember nézegeti a képeket, azok kis felbontások, de van egy letöltésgomb, és akkor óriási felbontásban lehet. Ennek azért fontos, mert a részleteket lehet látni. Tehát egy utcakép rá lehet nagyítani egy boltra, lehet látni, hogy a kirakatba mi van ott, és hogy...
Magyarán a digitális képeknek ez a gyengéje, hogy...
Hát
hogy
ez a felbontástól függ, nem attól, hogy digitális, hanem hogy ha a kis felbontású, akkor szétesik a kép pixelekre, és akkor nem látjuk, hogy a Parizer mennyibe került Székesfehérváron, abban a mellékutcában.
Azt az előbb mondtad, hogy nehéz a döntés, és hogy nem demokratikus. Azért azt kérdezem, hogy ti, akik néhányan kulcsemberek vagytok ebben, most én így neveztelek a bemutatásnál, tehát mondjuk az a 7-8-10 ember, akik a minden napi munkát végzitek, ti azért egymással megvitatjátok ezeket?
Tehát az van elveket, egy... igen, de a végső döntés az Miklósé, és mi vakon megbízunk.
Az minden rajta keresztül válik végső.
Tehát végül is oda kerül elé, igen, nem. Aha. Tehát mi odahordjuk vagyunk egy páran, akik beszerzéssel is, szerzeményezéssel így hívják a múzeumi világba ezt. A Varga F. János például, Jajó Bece nevű, két Varga János nevű kulcsember van, és az egyik egy vegyészmérnök, aki szkennel, a másik pedig földtörténész, filmtörténész, ő pedig szerzeményez. Uh-huh. És akkor odahordjuk, akkor már aki szkennel, az is kicsit azt mondja, hogy ez érdektelen, akkor azt nem csinálja. Már van, ami nem kerül oda Miklós elé, de ami oda kerül, arról azt mondja, hogy ez igen, az nem. Néha volt egyszer, hogy valami 2000 képet hozott valaki a Tátrából, gyönyörű természetfelvételek, és egyet se válogatott be, mert nem tudja pontosan megmondani, azt mondja, hogy a jelentőség teljes képeket akarja berakni, ami valami újat mond el a magyar múltról, vagy a emberiség történetéről. Tehát a Tátrában levő szép fák, azok tulajdonképpen nem mondanak el, nem mondanak őket. A fotótörténet első évtizedeiben rengeteg ilyen úgynevezett kabinetportré készült, tehát egy szép szál ember díszmagyarba ül mereven és belenéz a kamerába. Ilyen is nagyon kevés van, mert ez sem mond el sokat. Az is érdekes, hogy az a döntés született elég hamar, hogy csak a közszereplőnek írjuk oda, hogy kicsoda. Néha tudjuk, mert rá van írva a fénykép hátára, hogy
Kis János.
Hogy Kis Baconi Nagy János, de nem volt közszereplő, nem írjuk oda, akkor, nem írjuk akkor oda a nevét. Úgyhogy lassanként fejlődött a Fortában, egyre több család jelentkezett, magánadományozó, és akkor...
Egy érdekes dolgot éppen a héten a Civil Rádióban egy téma volt, és ezt már több egyszer látom, hogy ugye mondod, hogy magánfelajánlók vannak, akiktől a képeket kapjátok, és nyilvánvalóan kedvet kaptak intézmények is, és már több egyszer látom, hogy a volt közlekedési, most műszaki és közlekedési múzeum, talán nem biztos, hogy ez a pontos neve, de hogy most egy nagyon komoly adagot adott át nektek.
Igen, az UVA tervet is láttam.
Így van.
Tehát ez egy érdekes dolog, hogy nem egy állami intézménynek, hanem ennek a civil kezdeményezésnek erre bízzák rá.
Így van. Nekünk elég hamar próbáltunk intézményekkel együttműködni, de eleinte egy gyanús társaságnak tartották a Fortebánt. Hát ennek több oka van. Ennek van hát szakmai sovinizmus és büszkeség is. Másrészt pedig egy drámai fürgeségi különbség mutatkozik. Tehát az állami intézmények azok nagyok, lomhák, pénzt kérnek a képekért, és hát rossz szemmel nézték ezt a fürge, kicsi, minden állami támogatás nélkül dolgozó őrültek csapatát, akik a lomtalanításból szedett mindenfelé összehordott képet föltesznek. De az az igazság, hogy mi szándékosan időrendbe helyezzük, és nagyon gyakran nem tudjuk, hogy mi van rajta, és akkor a megfejtők csapata. Kb. 100 ember van, akit nem is tudjuk, általában álnevek mögé bújva, karvaiként rávetik magukat a frissítésekre. Az Indexen van egy ilyen fórum, azt lehet kívülről voyeurként is nézegetni. Csodálatos, hogy mennyit tudnak. A sokaság ereje, crowdsourcing, ez az angol kifejezés.
Tehát történetek születnek, vagy realizálódnak?
Az is, de a történeteket nem tudjuk rátenni, mi csak a kemény tényeket, és akkor a szerkesztők azt ott lehalásszák, ők is részt vesznek ebben a megfejtésben, és amit be tudnak bizonyítani, akkor az fölkerül, mint információ. Tehát itt utólag kerül az intézmények, meg azt gondolják, hogy mi nekünk mindent meg kell alapítani a fotóra, csak utána kerülhet föl az intézményi honlapra, de általában ott is vagy vízjellel kerül föl, vagy kis felbontásba, tehát nagyon nagy a különbség.
Hászold jövünk, hogyha hi, előhívjuk mosolyát, elsütjük a masinát, előhívjuk mosolyát, elsütjük a masinát, ó, 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 mesterségünk a fotó, a fotói a jövő, forgatjuk a kamerát, lekapjuk a kamarát, háznépét és szamarát, megörökítjük a mát. Forgatjuk a kamerát, lekapjuk a kamarát, házmépét és szamarát, megörökítjük a mát.
Tudja magas, nagyon jó.
Ó, 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 mesterségünk a fotó. Ó, mesterségünk a fotó. I-i-i, házhoz jövünk, hogyha hi-i-i-i, házhoz jövünk, hogyha hi, forgatjuk a kamerát, lekapjuk a kamarát, megörökítjük a mát, megörökítjük a mát.
Zolnai Pálnak a Fotográfia című film zenéjéből hallgattunk egy részletet, amikor Sebő Ferenc ott a vándorfotósok között sétál egy gitárral és énekelgeti a fotózásnak, tehát a fotósokat hirdeti. Haladunk tovább a Fortepán ügyében, de azért hadd kérdezek valamit, hogy te magad fotózol?
Igen, én is fotózom, egy nagy luk támadt a fotózásomban, amikor a mai Manóházba kerültem, annak voltam az alapító igazgatója, 5 évi fotósok között éltem, és akkor teljesen lebénultam, és abba is hagytam egy időre.
De hát ezt nem lehetettől megszabadulni?
Nem, és csodálatos ajándék az életemnek, hogy akkor most így a aktív pályán vége felé visszakanyarodott a fotózáshoz. Én Budapest történeti tárgyú könyvek szerzője vagyok, és mindig a minden tudás vágya hajtott, és tulajdonképpen azzal, hogy egyre növekszik a Budapestről előásod régi képek száma, lassanként ez a minden tudás, ez bekövetkezik méghozzá képekben, nem csak betűben, hogy hallatlanul élvezem a dolgot. De egy nagyon fontos dolgot elfelejtettem mondani, hogy mi nem gyűjtünk fizikai képeket. Tehát az az alaphelyzet, hogy mindent visszaadunk a családoknak.
Tehát a Fortepánnak a Fortepán menetére tértünk
csak
vissza.
Az csak digitális másolatokat gyűjt, ez egy digitális archívum. Tehát amikor átadnak nekünk képeket, akkor azt kb. Egy hónapra szoktuk kölcsönkérni, azt beszkenneljük, és alapesetben visszaadjuk a családnak, vagy a terszakösgyűjteménynek, persze. Aztán hát vannak olyan családok, vagy egy fiatal házas pár Budakeszin talált egy nagy bőrönt fotót, amit nem is az ő családja volt, hanem ott hagyta eladó, és akkor azt átadta nekik, és azt mondja, hogy csak vissza ne adják. És hát abban egyébként csodálatos kincseket találtunk, rengeteg 60-as évekbeli irodalmi vonatkozású fényképet, és az nagyon nagyszerű volt. Mi minden, vagy megpróbálunk szakintézményt keresni, a Széchenyi, a Nemzeti Múzeumnak is ajándékoztunk már gyönyörű sztereó felvételeket. Ha pedig az nem sikerül, akkor a Budapest Főváros levéltárával vagyunk egy ilyen szerződésben, hogy ők lényegében mindent, amit mi átnyújtunk, és hát azért teljesen értetlen dolgot nem akarunk rájuk sózni, de mindent, amit mi átadásra méltónak találunk, azt ők válogatás nélkül átveszik, pontosabban hát adatolva, hogy mikor és mi van benne. Úgy emlékszem, hogy letéti szerződés a neve, de hát mi soha nem akarjuk majd kivenni, de hát ez kutatható lesz természetesen, és ők vigyáznak rá, és örökre megmarad. Még hogyha hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy elmondjam, hogy a Fővárosi Levéltár az egy hihetetlen progresszív intézmény, és a Fortepán nagy trendfordulója is ott következett be, mikor egyszer valami együttműködés miatt fölkerestük Kenyeres István főigazgatót, hogy valamiben működjünk együtt, és akkor azt mondta, hogy arra nincs szüksége, de hogy úgy érzi, hogy ez a jövő útja, már ő is gondolt, hogy fölkeres minket, és hogy ő arra gondolt, hogy a legnagyobb kincsüket, amit a leggyakrabban keresnek, amiért érezhető bevételük volt, Klösz Györgynek 1500 darab városfotóját, azt ő nagy felbontásba odaadja, és nyugodtan tegyük föl a Fortepánra. Ez meg is történt, hatalmas botrány tört ki a múzeumi világban, borzalmas dolgokat mondtak rá, hogy...
Ez is a rivalizálásnak a részeként talán? Tehát
igen, azt mondták, hogy törvénysért, meg tönkreteszi a többi intézményt, meg illojális az egész múzeumi világgal. Ő pedig azt mondta, hogy ez a jövő útja, ennek élére kell állni.
A könnyű hozzáférés azokat, akik egy kicsit a hozzáférést igazították, lehet, hogy zavarba hozza.
Így is van, meg valamennyi bevételük természetesen van, de ez elhanyagolható ahhoz a társadalmi haszonhoz, ami a szabad felhasználással jár. Lassanként, hát az elmúlt 2-3 évben ilyen aktivizmus is kialakult a Fortepán csapatban.
Ez nagyon izgalmas, erről beszélj, ez nagyon
igen.
A civil rádióban különösen aktuális.
Igen, mi tönkre akarjuk tenni az állami múzeumok és levéltárak piacát. És ez nagyon...
Ezt nyilván iróniával.
Igen, ez nagyon-nagyon előre van haladva. Mert ki az a bolond, aki leveleket írogat, amire egy hétig esetleg nem kap választ, utána szerződés után pénzt fizet, hogy képeket használjon fel. Persze, hogyha Jászi Oszkárnak egy 1922-es portréjára van pont szükség, mert Jászi Oszkárról szól a könyv, azzal mi nem tudunk versenyezni, de hogyha mondjuk arról van szó, hogy mondjuk egy a Vigadődére Horthy korszakban, akkor arról mondjuk 40 kép van benne, vagy a keresőnk most már elég jó, tehát hogyha valaki beírja azt, hogy macska, fenyőfa, rádió, akkor olyan kép is kijön, ami, tehát a 8500 címszó van, a 95000-nél kicsit több kép mellé 8500 darab címszóval lehet keresni, tehát elképesztő variációk jöhetnek be, és ezt mind megtalálja a kereső. Tehát lassanként már nem nagyon lehet pénzt kérni régi fényképért.
Beszéltünk arról, hogy bizonyos szempontok szerint válogatjátok a képeket, de hogy ez egy nagyon homályos szempontrendszer. Én azon az egyen meglepődtem, hogy külföldi képből is elég sok van. Mert valahogy józan parasztésszel arra gondoltam, hogy Fortepán, meg a magyar emlékezet, nem tudom, hogy akkor nyilván hazai képek, igen, de nem csak hazai.
Az étvágyunk elkezdett növekedni, és hát nagyon jó minőségű hagyatékokban találtunk, rengeteget turistáskodtak azok a jómódú az első világháború előtt különösen, de a két háború között is sokan utaztak, és hát akkor Miklósnak nem volt szíve azokat a szép velencei, meg esetleg New York-i képeket nem berakni. Tehát először hivatalosan Magyarország, mai Magyarország, aztán a történelmi Magyarország, aztán szomszédos országok, Európa, hát ugye egyre kevesebb.
Akkor várható, hogy a velencei és a New York-i múzeumok is lassan elkezdenek tiltakozni.
Nagyon-nagyon reméljük, hogy az ő piacukat is tönkreteszünk. De egyébként van sok ország, ahol halad előre ez az ingyenesség. A New York Public Library rengeteg képet tett ingyenesen közé. De hogy mekkora felbontásban, azt nem tudom, lehet, hogy nem ilyen nagy felbontás.
Ha már ennél a témánál vagyunk, szerintem most említsük meg, hogy riportokban, tehát az internetről kiderül hamar, hogy már van egy amerikai testvér oldala. Erről mesélsz egy pár szó?
Ez egy hihetetlen érdekes történet. 3,5 évvel ezelőtt jött egy levél az Észak-Ajovai Egyetemről, ami az egy 3 milliós állam Amerika közepén, egy Cedar Falls nevű kisvárosból, és hogy rátaláltak erre a honlapra, és csodálatosnak tartják, és azt mondták, hogy ők is szeretnének egy ilyet csinálni, hogy ajovai családi képeket gyűjtsenek. És hát mondtam, hogy, vagyis hát Miklós mondta, hogy persze-persze, és hogy hát, hogyha a képeket egyenként le lehet másolni, az egészet is le lehet másolni. És akkor kérdezték, hogy hát, és mit szeretnénk cserébe, és mondta Miklós, Grand Seigneur mondja, hogy jó, hát semminek mindenünk megvan, mondta. És akkor erősködtek, hogy de azért mégis...
Tolakodtak,
igen,
hogy valamit adnánk.
Mondták, hogy de hát, hogy jó lenne egy új Canon szkenner, $200 kerül körülbelül. Jó, hogy akkor milyen típus, meg hogy hozzák, és akkor vettem én át az ilyen menedzselését, vagy a szumárcium, és akkor azt mondtam, hogy hát... Mi lenne, úgy tekintenénk, mint egy non-profit franchise-ra, és hagyjuk ezt a szkennert, hanem mondjuk azt, hogy minden olyan pályázati pénz vagy adomány, amit ők ennek a fejlesztésére kapnak, annak a 10%-át adományozzák mi nekünk. És halatlan megörültek, és hát nem túl sok pénz, de azért már be is folyt innen. Kötöttünk egy angol-magyar nyelvű szerződést, és egy hónap alatt. És aztán el is mentem oda, meghívtak, és amikor elindult ez a dolog, Fortepán .us, ez az ajovai testvérszájtunk. Ott vagy 150 ember volt az egyetemi könyvtárban, és a rektor beszélt, és azt mondta, hogy ez nagy nap Iowa életében, mondta.
Csak Iowa-ra gyűjtenek, vagy az egész USA-ra?
Nem, ők csak Iowa államra gyűjtenek.
Hát ez a lokál patriotizmus.
Igen. De most éppen kaptak egy 1,5 milliós nagyon rendezett gyűjteményt egy hagyatékból, úgyhogy most lehet, hogy tőlünk kiutazik egy különítmény, és ezt megpróbálja fölgyorsítani annak a feldolgozását.
András, itt közben rákerestem a rádió szóra, elképesztő jó fotókat láttam itt a lövészárkokban, a katonák, hogy hallgatják, és mindenféle más helyzetekben. De az jutott eszembe már itt a bevezető gondolatait kapcsán is, hogy a hogy az emlékezet kultúra, az ugye most egy, mostanában ez egy ilyen dominánsabb vagy divatosabb álló dolog, gyakran valahogy így megfejelődik valamilyen ideológiához, és hogy az az izgalmas ebben, ezt nem tudom, hogy jól látom-e, hogy itt tulajdonképpen fekete-fehérren a szó szoros és átvitt képletes értelmében is, hogy fekete-fehéren megjelennek dolgok, és nem lehet megideologizálni, vagy nem lehet elvenni, vagy hozzátenni valamit, olyat, ami idegen a képtől. Tehát, hogy az emlékezet kultúrának egy nagyon jó objektivizált, vagy objektivációs formája ez, hogy mert azért többnyire itt a visszamenőleges képek az érdekesek, nem a mostani...
1990 előtti képek együtt.
Igen, ezt egyébként. Akkor nem is tudtam. Tehát hogy itt tulajdonképpen mindenféle ideológiai, meg előfeltételezések nélkül lehet látni dolgokat, és tényszerűek a dolgok, tehát ebben nem lehet beledumálni.
Így van. Miklós sokat beszél nekünk arról, meg együtt is gondolkodunk arról, hogy a fénykép milyen egy csodálatos médium, hogyha a filmmel vetjük össze, akkor azt látjuk, hogy a film az idővel veszít az erejéből, az egész remek művektől eltekintve. A fotó azonban nyer az idővel, tehát az idő az egy tettes társa jó fotó kialakulásában, tehát a teljesen jelentéktelen mindennapi képek 20-30-50-100 év múlva plusz jelentések tömegét veszik föl. És rettenetes jó minőség, nem romlik a minősége a filmeknek, a vágás, a alulnézet, felülnézet, a színész játék, minden elöregszik benne, a fotó pedig egyre érdekesebb és egyre élesebb. Ez egy nagyszerű médium a fotográfia. De ezzel kapcsolatban is volt egy probléma, amit Miklós fölismert egy 2-3 évvel ezelőtt. Azt mondta, hogy torkiban a fortepánnak az édeskés derűjével. Tehát ugye a nagy tömegű kép, amit kapunk, az általában két háború közötti polgári családokban korcsolyáznak, vitorláznak, karácsony, ajándékozás, boldogság, az idill, igen.
Sehol és, egy nyomortelep.
Igen, és azt mondta, hogy ez így nem maradhat, és akkor megkértük a fővárosi levéltárban kifejezetten ilyen szemmel körülnézett, és akkor Sipos András főlevéltáros, aki nagy barátja a fortepánnak, ő azt javasolta, hogy nézzünk körül a BRFK bűnügyi helyszínelőjének az anyagába, 56-tól kezdve ott van nekik. És akkor abban Miklós elmélyed, és hát 3 vagy 4 borzalmas hónapon keresztül egymás után nézegette, ugyanis minden öngyilkossághoz kiszálltak ezek a helyszínelők, akkor rengeteg ilyen hulla, meg akkor a lakás, ahol meghalt, akkor a sütőben, akkor a kötél, levágott kötél, és minden. És végül is úgy döntött a közösség, hogy öngyilkos képet nem teszünk fel, halott emberképet nem teszünk fel, de ennek nyomán elég sok ilyen rekonstrukció van, egy elképesztő kép, ahol egy WC-ben látunk a WC-deszkán ülő embert, aki elrejti a ruhájában, az okniában a viszkis üvegeket, hogy csempészték ki. Akkor elképesztő politikai grafitik vannak fönt, mert 56 után ezt nagyon veszélyesnek találta a rendőrség, és minden egyes esetnek utána mentek, és a WC-kbe lefényképezték a Kádár ellenes grafitiket. Van egy néhány nagyon szellemes dolog, javaslom a hallgatóknak, hogy ezt egy kicsit nézzék.
Ti 90 után nem gyűjtötök, de a két farkú kutyapárt mai eseményeit is érdemes fotó.
Abszolút érdemes, de ez nem a mi dolgunk. Néhány kudarc is ért minket, azt elmondom, hogy egy idő után vérszemet kaptunk, és azt mondtuk, hogy ez egy annyira klassz dolog, hogy biztos nagy külföldi gyűjtemények is szobálnak velünk, és megpróbáltunk megszerezni, amiket látunk, ugye kis felbontásban a vízi külföldi gyűjteményünkbe, és hát van, ahol nem is válaszoltak, vagy pénzért se adják oda, nincs idejük. Egyetlen egy nagy siker volt. Karl Lutz, aki az egyik kevésbé ismert, de nagyon fontos embermentő volt a vészkorszakban, a svájci konzul, aki 14 különböző országot képviselt, aki a mai amerikai követség épületében dolgozott, aki Wallenberget megtanította a helyzetre, mert Wallenberg csak 44 közepén érkezett, Lutz már itt volt 42-től. Ő egy szenvedélyes fotográfus volt, és az ő nevelt lánya még él, aki hát egy magyar országról kivándorolt hölgy, idős hölgy, és hosszú-hosszú levelezéssel őtől engedélyt kaptunk, de azt mondta, hogy ő a svájci, a Zürichi Műegyetem Maribumának adta, de írt nekik levelet, hogy akkor vizsgálják meg, és akkor nagy nehezen, végülis 218 borzalmasan érdekes kép került föl a Karl Lutz képei, aki lefényképezte a várost még épségben, aztán ugyanazokat romosan, és három olyan kép van, ahol tolonganak a Vadász utcában a híres üvegház előtt a tehát ilyen, hogy is hívták azt, Schutzpass védlevél kérő emberek. Ilyen fényképek egyáltalán nem voltak, és Tamási Miklós gyakran mondja, hogy két nagy fekete lyuk van a magyar fotó emlékezetben. 1919-ből van megdöbbentően kevés fénykép, bár a Fortepánon van néhány érdekes kép, és a vészkorszakból, hogy azt hiszem 1800 darab csillagos ház volt, és talán 10 kép van, az is csak a kapukról és a ház belsejéből semmi, és hogy nagyon-nagyon kevés.
Nyilván, hogy a pesti gettóból is viszonylag nem jut eszembe egyetlen kép sem.
Nyilván a családok birtokolnak ilyen képet, még talán csak nem sikerült eddig eljutni, vagy ilyen mélységig.
Tehát minél ismertebb a Fortepán, annál nagyobb esély van, hogy előcsalogatjuk ezeket a képeket.
Hát az egyik kép a más, igen. Azt ott kérdezem, hogy hát ez egy elképesztő gyűjtem, hogy mi a legkorábbi datálható fotó, ha így körülbelül emlékszel, ami a legelső?
Hát, amikor elkezdte Miklós csinálni ezt a honlapot, akkor 1900-ig ment csak vissza a csúszka. De hát 1880-as évekből a fővárosi levéltárról kapott klösszképek, 78-as is van, azt hiszem, és most egy amerikai gyűjtő ígért nekünk, hogy 1851-es Kossuth, eddig ismeretlen Kossuth portrét. Úgyhogy, hát ugye 39-et szokták a fotográfia kezdetének, bármilyen régi képet szívesen elfogadunk.
Tehát, hogy ez egy elképesztően nagy gyűjtemény, de hogy, és tulajdonképpen van egy, mondtad, egy 8-10 fős csapat, akik ezzel napi feladatként foglalkoztok, de ennek nyilván sokkal nagyobb az ereje, hát ezt nektek nem hiszem, hogy vissza kell mondani, hanem az ember hangosan gondolkodik erről, sokkal nagyobb a kisugárzása, és az nem tudom elképzelni, hogy ez a fotógyűjtés ne lenne közösségi motiváció egy csomó helyzetben. Találkoztok ti olyannal, hogy összejönnek ezeknek kapcsán, akár a gyűjtés miatt kisebb közösségek, kisebb kis helyi csoportok, vagy valamilyen történés, vagy valami, tehát hogy inspirálnak ezek a fotók, amelyek ott vannak látszólag egy passzív állapotban, hogy ezeknek közösségi cselekvés lesz az eredménye.
Hát egy nagyon tragikus példa mutatta, hogy van fizikai mozgósító ereje is. Miklósnak szenvedélye, hogy a régi tervezőirodáknak a fotoállományát megpróbáljuk elkérni és digitalizáljuk, és az UvaTerv nevű tervezőirodántról tudtuk, hogy ez az egyik nagy egybemaradt gyűjtemény, és hát sokáig fülük botját sem mozgatták, aztán Rádai Mihályon keresztül aki ismerte a volt vezérigazgatót, egyszer csak aztán, na jó, akkor szóba állnak velünk, és mondták, hogy jó, de akkor nem vihetjük el a képeket, és egy ilyen alig szellőző alaksorba vezettek minket, ott voltak a képek, és akkor Miklós meg egy másik önkéntes elkezdte ezeket így szortírozni, és már megvolt, hogy mit akarunk digitalizálni, amikor egy csütörtöki napon egyszer csak kigyulladt ez az egész gyűjtemény. Nagyon hamar odaértek a tűzoltók, de a víz a sokkal több kárt tett tulajdonképpen, mint a tűz, és akkor egy ilyen jajkiáltásra majdnem 100 ember jött össze egy hétvégén, és akkor hazavittek 10-20-50 tekercset, hogy a Miklós elmondta, hogy hát tessék akkor a fürdőkát fölülük, meg kell szárítani csak ennyi, és nagyon óvatosan, mert akkor ha vizes, akkor megsérülhet az emulzió, és hát több mint a felét sikerült megmenteni a képeknek, de ez óriási publicitást kapott, tehát aki a Fortepánról már hallott, annak a fele körülbelül a leégett UvaTerv gyűjtemény. De ez rám világított arra, hogy milyen fontos a digitalizálás. Uh-huh. Mert hogyha a digitalizálás után ég le az UvaTerv gyűjtemény, az is tragikus, de hát nem annyira, mert akkor megmaradtak volna a képek. Azok nem műtárgyak voltak természetesen. Mert ugye a múzeumoknak a műtárgyak őrzése az örök kötelességük. Tehát azt gondoljuk, hogy szabadon kéne közzétenni a digitális másolatot, és hát hallatlanul vigyázni az eredetikre.
Az igazságtalan, ha azt kérdezem, hogy van-e neked libling, vagy kedvenc olyan témád, aminek a fotói különösen izgalomba hoznak? Mert nyilván itt egy egészet kell szeretni.
Hát igen.
De
hát
szabad egyet, illik-e ilyet kérdezni?
Majdnem 100 000 képnek olyan 25-30% a Budapest kép, és...
Ezt mondjuk tippelhettem volna.
Igen. Hát a már nem látható tereknek a épületeiről szóló házak, tehát a Ferenciek teréről vannak csodálatos képek, akkor a Kálvin tér régi állapota, ezek mint a Nemzeti Múzeum még kerítés nélkül, ahol ilyen marhák legelnek a Nemzeti Múzeum mellett, ezek nagyon érdekes dolgok. De hát van például a Soch Fries nevű tőzsdespekuláns, aki egy dúsgazdag ember volt, annak a egész hagyaték, ami aztán a Nemzeti Múzeumba került, az egy nagyon érdekes ember volt, aki a Molnár utcában lakott, és aztán elhatározta, hogy egy ikervillát épített, hihetetlen sok pénzt keresett egy időben, az első világháború előtt, és akkor látjuk, hogy egy hétvégi háza van a Gellért hegyen, és az Erzsébet hidat ott építik a távolban, az első Erzsébet hidat, rengeteg kiben, ilyen hatalmas ácsolatok. A Tabánra úgy leláttuk, és aztán elkezdenek építeni egy ilyen hatalmas nagy épületet. Ez a bizonyos hegedűs villa, vagy vörös ház, ami a Gellért hegyen olyan nagyon...
Ilyen tornyos.
Igen. És aztán az első háború miatt már a másodikat nem is építették meg. Az a városi legenda, hogy ez egy genovai villának a pontos másolata, de én írtam Genovába a turisztikai hivatalnak, elküldtem ezt a minket, és azt mondták, hogy nincs pont ilyen, de ilyesmi elég sok van, tehát valószínűleg az építész csak úgy emlékezett ezekre fejből. Aztán teljesen tönkrement, el kellett adni, akkor egy Hegedűs nevű pénzügyminiszteré volt, és aztán most akkor ideig az Andy Vajna lakott benne, bérelte, és a Sauska Krisztián és a tündéri felesége, nekik van ott egy lakásuk, és a múltkor fölmehettem és kinézhettem, úgyhogy ezek a Soch Fries képek, ezek nagy kedvenceim például.
Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk? Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk? Itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itt, neve is van Budapest. Reggelre kelve, ahogyan ez itt szokás, közértbe megy le, te ért János és Tamás. Házakon rések, azon kilépnek, házak közt járat, azokon járnak, indulnak el. Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk? Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk? Itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itt, neve is van Budapest. Reggelre kelve, ahogyan ez itt szokás, közértbe megy le, te ért János és Tamás. Tócsák tükrében, magukat nézve, dohány szemcsékkel, zakók zsebében indulnak el. Kérdésem volna, pálinkát mér nekem már? Felismert tanár úr, vagy tán elfelejtett már? Éva tegnap volt az abortusz bizottság előtt. Téli kabátomra hasztalan keresek vevőt. Házmesterünknek adjunk szép mosolyokat. Nézd homlokomra, egy boríték nem ráragadt. Más vagyok, nem az, akit épp maga most keres. Páskerti eltárs, legyen már olyan szíves. A fekete lyuk egy nem létező égi test. 3 év múlva nem vagyok hadköteles. Felismert tanár úr, vagy tán elfelejtett már? kérdésem volna, pálinkát mér nekem már. Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk? Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk?
Itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itten, maradunk itt, maradunk.
Ez itt a Civil Rádió, az FM 98-on, Török András a vendégünk. A Fortepánról beszélgettünk, és arról a fantasztikus gyűjteményről, amit, hogyha a fortepán.hu szót beírják, a, nem is kell a Google-ba, hanem egyszerűen csak a keresőjükbe, akkor rátalálnak, és hát nagyon sok mindent megtudtunk arról. Főleg a legizgalmasabb, hogy nem elég, hogy nagyon nagy és nagyon gazdag a gyűjtemény, de hogy egy teljes fokú szabadságot élveznek ezek a képek mindenféle felhasználásra. Ez egy számomra egyébként ez egy ilyen demokratikus, nem is tudom, hogy jó szó-e ide, de egy
szabad.
Ilyen, igen, igen, valami a demokrácia jut el.
Nagyon szabad. Lehet, hogy egy valamit minden. Azért kérünk, és erről azért a kedves híveink elfeledkednek, hogy honnan van a kép, azt kérjük, hogy azt tüntessék fel.
Tehát
és
nem elég közreműködésre
azért. Nem elég, hogy Fortepán, hanem az eredeti adományozót is kérjük, hogy tüntessék fel. Tehát ezt kérjük cserébe, hogy ezzel egy mikroszkopikus mértékben a Fortepán hírének terjedéséhez hozzájárulnak. És hát erről sokan elfeledkeznek. De azért fejlődik ebben is a világ.
Próbálgattunk itt most közben, az előbb a rádiót írtam, és nagyon érdekes fotók voltak, most éppen egy általunk, de a Civil Rádió hallgatói sokat hallhatják Sali Noémi nevét, aki ugye a kávéházaknak talán a legjobb hazai tudora, és az ő nevén is, ennek kapcsán is kerestünk fotót, szóval nagyon gazdag, és nagyon sokféle világ egymás mellé kerül valahogy, ez nagyon izgalmas ebben. Egy kicsit, ha most talán a Fortepán konkrét ügyéről arrébb menve, de nem is biztos, hogy teljesen hátrahagyva, az izgatna engem, hogy vagy bennünket, talán mondhatom itt többes számba, hogy a fotónak, a fotózásnak van egy társadalmi szerepe. Részben már ezt érintettük, az emlékezet kultúrának a részét, de hogy a fotó valamilyen, tehát az ember nem egymagában önmagának csinál, valami közösségi funkciója ennek van. Te ezt mennyire tartod szemben, vagy mennyire fontos ez neked? El tudom képzelni, hogy önmagában a fotó teljesen valakinek az életét kitölti. Szóval van-e ezzel kapcsolatosan, izgat-e ez téged?
Hát, mint igényes amatőr fotográfus természetesen.
Hát, művelődés története is foglalkozol, meg egy csomó mindennel, amihez azért kapcsolatul
lenne van, ez a közösség. Így van, azt látjuk, hogy a 80-as évek végétől nagyon lezuhan a képek minősége, és már a 70-es években is az emberek igazából egymást fényképezik, a családot fényképezik, tulajdonképpen egyre olcsóbb lett, egyre jobban az automatagépek megjelentek, egyre kevésbé kellett érteni hozzá, egyre kevésbé kellett meggondolni, hogy az ember kattint.
A felelőtlenségnek igen, egy kicsit.
Igen, igen, mert igen, drága volt a nyersanyag, utána nehéz volt előhívni, utána sokat kellett
várni. Egy félmondatot hozzá, egy fotoművésztől hallottam azt a mondást, hogy amit a médium terjedelme megenged, tehát hogy régen 12 kocka volt egy tekercsfilmen, aztán lett 30-at, mindig egy jó képen lesz abból. És hogyha egy memóriakártyára 10 000 fotó ráfér, akkor egy jó kép lesz a 10 000.
Ezt fogom mesélni. Ki az eredeti?
Nem vagyok benne biztos. Szerintem Gulyás Miklós.
Gulyás Miklós. Jó, nagyszerű fotós. Igen, én is akkor most egy ilyen bombóval hadd válaszoljak. Egyszer Kornis Péter mondta nekem, amikor a mai manuház igazgatója voltam, azt mondta, figyeld meg, András, hogy az igazán jó kép az, ahol nem vagy kíváncsi arra, hogy mi van a kereten kívül. Ez is egy nagyon fontos.
És mondjuk hirtelen most volt az életmű, vagy még tart ezeket a napokban életmű kiállítások.
Még február 9-ig meghosszabbították.
Elképesztő, hogy tényleg mennyire igaz ez, hogy abba kis keretben, ami egyébként óriásinak tűnik ott akkor, hogy mennyire belesűrítődik minden, ami fontos.
Igen, igen, igen. Erről az jut eszembe most, hogy majd visszatérünk arra, amit kérdeztél, de hogy ugye ez a magánélet története a Fortepán, a közös kollektív emlékezet, de elvétve maguktól is művészfotó hagyatékok, vagy annak morzsái is a kezünkbe kerültek, és aztán az a fantasztikus megtiszteltetésért minket, hogy Urbán Tamás például felajánlotta több tízezer csodálatos negatívját, sőt, azt mondta, hogy ő be is szkenneli ezeket, és megjegyzéseket, és mindenre odaírja, mindenre emlékszik egyébként. Sajnos elég rossz egészségi állapotban van, de egy szégyenletesen alacsony pici kis ösztöndíjat tudtunk neki fizetni, el sem mondom, hogy mennyit, de ő például nekünk adta. Uh-huh. És megkerestünk más fotósokat is, és hát volt, aki elzárkózott. De utána próbáltuk elérni azt, hogy nem is a emblematikus képeire vagyunk kíváncsiak, amit sokan ismernek, hanem esetleg csak mint melléktermék, a családját fényképezte, vagy a lakását, vagy másnak. Úgyhogy elég sok érdekes, és tulajdonképpen művészi hatást keltő kép is van. De persze ez lehet véletlenül kialakult művészi hatás is. De visszatérve a fényképezésre, nem véletlen az, hogy Miklós 1990-et határozta meg. Uh-huh. Hát ugye a társadalmi változás az is érdekes, de akkor a digitális fényképezés megjelenésével ez a fajta igénytelenség, vagy a fotó, mint az élet mellékterméke kezd megjelenni, az nagyon nehézé teszi kiválasztani. Tehát olyan hatalmas színek az alból kéne kiválasztani, ami már szellemileg nem vonzó a Fortepán csapatnak. És mi 90-nél ragadtunk, fölmerült esetleg, hogy az analóg fényképezés végéig kiterjesszük 2000-ig, de most az a döntés született, hogy a 90-ig éppen elég érdekes.
A képeket nem láttam, de lehet, hogy valahol valamilyen policy-ban elmondjátok, de színes képet
van
is.
Van színes kép, hogyne, de hát...
Bár hát régen az egyszínű, tehát a barna kép is, az igen, is ma már színes.
De igazi színes is van uh-huh. benne, de hát szerintem 5-6%-nál nem lehet. Uh-huh, tehát az... Nem lehet több, és hát azoknak a színvilága is olyan 70-es évekbeli, meg 80-as évekbeli színek vannak, de vannak nagyon különleges, véletlenül hozzánk került kincsek. Van egy 40-50 olyan kép, amit egy német táborban fényképezett valaki, egy ismeretlen fotográfus, valahonnan Oroszországból beszarábiai német etnikumú embereket telepítettek át Németországba, és valami táborban ott fölizlálták őket, és átöltöztették, és ott vannak életképek, az is például a színes dia 1941-ből, 42-ből. Úgyhogy vannak színes képek, de azért a fekete-fehér képek primátusa az erőteljesen érvényesül.
Egy kicsit próbáltam az előbb terelni, és nem akarnék ebben erőszakos lenni, de hogy itt a társadalmi szerepe kapcsán több olyan, mi közösségi ügyekben, közösségfejlesztésben vagyunk érintettek, és többször találkozunk olyan helyzettel, hogy gyakran eszköztelenebb vagy a társadalom perifériáján lévő csoportoknak a megerősödéséhez, az önbizalmuk megerősítéséhez olyan programok indulnak, amikor a kezükbe kapnak egy-egy kamerát, és ami a nagy izgalom, nagyon izgalmas, az ő nézőpontjuk kezd fontossá válni, és képeket készítenek. Most, ha ezt már mondtad, hogy 90 előtti képekkel foglalkoztuk,
de
akkor
bocsánat, nem... Bocsánat, hogy szabad vágok, de időnként meg az a közösségfejlesztés alapja, vagy motorja, hogy régi fotókat kezdenek gyűjteni.
Igen, hogy régi családi ugye,
Hajnal
fotók.
Laci, igen. Te is ismerd a történetet. Egy kis falu teljesen belelkesedett, és magára talált abban, hogy régi fotókat összeadtak. Abban csináltak egy kiállítást, és most a 15. falunapnál tartanak, ami így indult, hogy szedjük össze a régi
fotókat. Hogy a padláson talált egy futballcsapat fényképét, és kivitt a kocsmába, és kitett, és elindult egy dialógus ennek
ezek
kapcsán.
Ezek nagyszerű dolgok, ezek nagyon-nagyon nagyszerű történetek.
De hát amire én csak terelni próbáltam, vagy hát csak itt említem, hogy nagyon érdekes, hogy olyan társadalmi csoportok, akiknek ez nem volt fontos, hogy nem, vagy kaptak egy új eszköz, vagy valamilyen, mintha egy új életet, vagy egy új szemet kaptak volna, hogy az ő nézőpontjukból nyilván valami kis szakmai segítséggel adott esetben válasszanak ki részleteket őket körülvevő életből, és azokat örökítsék meg.
Ezek nagyon szép dolgok, nem találkoztam ilyennel a Fortepán történetébe. Még néhány dolgot megemlítenék. Egyrészt, hogy végül is magánemberek támogatásából él a Fortepán. Három nagyon gazdag magánember összeadta. Az egyik magához hivatott, akkor a HVG-be olvasta Miklósnak a nagyon érdekes portréját, és azt mondta, hogy mutassam be, mert ezt szeretné ismerni a szent embereket. És akkor elmentünk, és azt mondta, hogy ő nagyon szívesen kifizetné egy évre az ő bérének egyharmadát, hozzak két másik gazdag embert. És akkor ezt meg is találtuk, és akkor ők hárman viselik, most ők Miklósnak a bérét fizetik, és most ez meg is hosszabbodhat talán, azon kívül egy fantasztikus torontói archívum felfigyelt a munkánkra. Hát nem teljesen véletlen, mert egy Szlukovényi Tamás nevű csodálatos innen kivándorolt fotóriporter hívta fel a figyelmet, és tehát külföldről is kapunk szerencsére nem annyit, hogy föl kelljen tüntetni a honlapunkon, bár abba se lenne semmi, mert mi erre büszkék vagyunk. Ezen kívül ért egy elképesztő megtiszteltetés minket. A legnagyobb magyar költőnő, Rakovszky Zsuzsa, egyszer csak megjelentetett egy versciklust Fortepán néven az akkor még létező Holmi folyóiratban. És aztán egy kötetet jelentetett meg, ezek a versek voltak benne, és ezzel megnyerte a Libri irodalmi díjat az legelső alkalommal. Tehát arra aztán senki nem számított, hogy mi a legnagyobb magyar költőnőt fogjuk megihletni, és a vers címek azok a címkék, amik a fényképben van. Csodálatos versek, és olyan versek, amik 100 év múlva is érvényesek lesznek. És még egy olyan dolog, ami nagyon érdekes, hogy azt mondta Miklós, hogyha elérjük a 100 000 képet, akkor kéne egy kiállítást csinálni valahol, egy fizikai kiállítást bemutatni. Fizikai formában a képeket, meg részben digitális formában, hogy lehet változtatni a kiállítás közben, meg a háttérsztorit meséljük el. És akkor végig gondoltuk, hogy hol lehet, és rájöttünk, hogy a fotomúzeumok nem szeretnek minket, és rájöttünk, hogy igazából az egyik legnagyobb hatalmú múzeumi ember, Bán László az, aki meg elég fantáziája, meg bátorsága van, és fölkerestük, és első szóra azt mondta, hogy valóban legyen egy kiállítás. És már
prognosztizálható, hogy
körülbelül... Igen, 2019 áprilisában a tavaszi fesztivál a mi nagy kiállításunkkal fog nyílni.
Jó rá készültök, szóval...
Bizony. Kicsit változott az időpont, hogy mikor, de most már egész biztos. És az egész A épület, ahol most a 60-as évek kiállítás van, meg ahol régen Elkazovszki kiállítás volt, azt mintára. Tehát a rádió hallgatóit várjuk szeretettel 2019 április, azt hiszem 15
írják be a naptárba, de még elmondjuk egyszer-kétszer addig. András, néhány percünk van már csak a mi 56 perces óránkból. Említetted az előbb ezt a kifejezést, is mondtad, hogy a magánélet történet, ami többnyire összesűrűsödik ebben a gyűjteményben, de tulajdonképpen a beszélgetésünkben is fölmerült már, hogy intézmények, közintézmények is megjelennek, és itt felhoztuk a Műszaki és Közlekedési Múzeumot, amelyik most egy nagyobb adagot adott. Ez esetleg érezhető, hogy tehát egyrészt nem kell attól félni, hogy ez felbillenti az arányokat a Fortebánon belül.
Attól félni.
És hogy vannak-e azért mások, akik ettől kedvet kaptak, vagy akár a Műszaki Közlekedési Múzeummal van-e tartósabb, mert azt hiszem, hogy most egy konkrétabb anyagot adott el
így
nektek.
Így van. Igazából már a nagy fordulat előtt is, tehát a Budapest Fővárosa Levéltár klösz adománya előtt is volt jezsuita levéltár, pannonhalmi anyag, kisebb egyházi gyűjtemények, egy vidéki múzeum, ha jól emlékszem, a Földtani Múzeumból került föl egy nagyobb anyag. És akkor egyszer csak a Kenyeres István, jó tevőnk, a levéltár főigazgatója mondta is, hogy ő tulajdonképpen egy speciális marketing csatornának tekinti ezt a dolgot, tehát hogyha a Fortepánon közé tesz egy nagyobb anyagot, akkor biztos lehet abba olyan sajtóhiszemben, amiről nem is álmodozhat, mint fővárosi levéltár. És ezt egyébként az Index portálnak köszönhetjük, akkor minden héten van egy nagy anyag, velük van egy szerződésünk, havonta egy nekünk óriási, nekik szerény összeget számlázhatunk, és ezért csak ők nézhetnek bele a még meg nem jelent anyagba, és minden héten adunk egy ötletet, és abból hol zseniális, hol jó minőségű cikkek jelennek meg a még nem publikált fotókkal, és ez nagyon nagy visszhanggal jár. Úgyhogy a Közlekedési Múzeum az Vitézi Dávid keresett meg minket, azzal, hogy mikor még csak éppen bontották a régi épületet, és az új kiállítását, az fényévi távolságra volt, és azt gondolta, hogy már is valamit szeretne fölvillantani a kincsekből, és hogy nézzük át a gyűjteményeket, és ilyen szekrényekbe üvegnegatívok ezrei, és akkor a csapatunknak egyik kulcsembere, Négyesi Pál nevű járműtörténész delegáltuk oda, aki a Leszteri Egyetemen mostan PhD hallgató is, és egy csodálatosan szorgalmas és különlegesen jó humor ember, Balaton-Almádiban él egyébként, és minden csütörtökön följött, és a közlekedési múzeumban ott egy napot dolgozott, és ő tárta fel ezeket az okot, de olyan kincseket talált, mint például a Asbóth Oszkár híres helikopter, az első felszáll a helikopter, de megtalálta az eredeti negatívot, ahol ilyen köteleken fogták a helikoptert, és a 50-es években megjelent könyvben az már ki volt úgy. De megvan a negatív, és erről egy nagyon klassz cikk.
Talán az hangozzon-e, hogyha a hallgató, valamelyik hallgató úgy érzi, hogy neki van otthon olyan fotója, amit szívesen kölcsön adna nektek egy szkennelésre, hogy működik ez a dolog?
Vagy hát akkor írjon nekünk
a honlapon fenn van az
természetesen fenn van, és nagyon könnyű minket megtalálni. A Facebook oldalunk is nagyon aktív, azt egy szombathelyi önkéntesünk csinálja, Németh Tamás, ő is egy nagyszerű tagja a csapatnak. Nagyon könnyű minket megtalálni, mindent visszaadunk, mindenre nagyon vigyázunk, és pénzzel is lehet persze minket támogatni, van egy adományozó gomb rajta a honlapon.
Meg 1%-kal.
1%-ot is gyűjtünk, azt a mi alapítványunk, a Summarcium alapítvány gyűjti, mert a Fortepánnak tulajdonképpen nincsen jogi személyiség, ezt még nem mondtam, de hát ez nem olyan érdekfeszítő, de a hivatalosan a Summarcium alapítvány egy projektje, jogi értelemben, és mi minden 1%-ot odaadunk. Tehát lehet, hogy valaki nem a Fortepánnak küldte azt az 1%-ot, hanem a Summarcium egyéb céljaira, de mi mindent odaadunk, hogy ne történjen tévedés. Úgyhogy az jó helyre kerül az 1%.
Köszönjük szépen, Török András volt ma a vendégünk. Ha eddig csak úgy kedveltük, most még jobban megszerettük a Fortepánt. Köszönjük, hogy eljöttél.
Nagyon szépen köszönöm.
Tehát egy presszó, nagy itt a zaj, a kiabálás. Figyelmemet egy férfi köti le, éppen mellette nő. Előtte pohárban gonosz ital van, beszél és kérdez, amit mondasz, papírra írom. Mi ez?
Ez egy espresszó.
És ön?
Én zongorázom.
És én?
Maga egy vendég. De finom. Prima hely. De finom. Prima hely.
És kérném, nem lehetne másképp?
Nem, mert ez egy espresszó.
És mondja, nem lehetne...
A poharára gondol?
Igen, nem lehetne elvinni innen előlem?
Nem. Nem. Mert ez egy espresszó.
De finom.
Prima hely.
De finom.